Tisztelt konferencia, kedves egybegyűltek! Ravasz László és a zsidómentés, ez az előadásom címe, is szeretném leszögezni, hogy a zsidómentés és nem a zsidó kérdés, tehát ebben a témában készültem, így állítottam össze előadásomat. Ravasz László életpályájának megítélésében komoly szerepet játszott és játszik a zsidósághoz való viszonyulása. Tény, Ravasz Lászlót 1945-ben igazolták, nem tartozott a háborús bűnösök közé. Ravasz László zsidómentő munkáját a tények bemutatásával, értékelésével kívánom megtenni, úgyis, mint lelkész, levéltáros és egyháztörténész. Azért kellett és kell meghatároznom ezeket, hogy jó, magam is lelkipásztor vagyok, levéltáros vagyok, így meglehetősen sok kutatást végezhettem, ismerhetem mind a zsinati levéltárnak, ahol szintén dolgozom, az iratanyagát, illetve a rádai levéltárban találhatók meg Ravasz Lászlónak az elnökségi iratai, mint a Dunamelléki Egyházkerület püspökének, és azt is kis zárójelben elmondhatom, diákként a rádai levéltárban dolgozhattam, és akkor Ladányi professzor úrral a leányfalui villából hozhattuk be még ott lévő Ravasz László írat anyagot az 1970-es évek végén. Ravasz László 1921-től 1948-ig volt a Dunamelléki Református Egyházkerületnek a püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke 1936-tól 1948-ig volt, és így, mint a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, egyben a Magyarországi Református Egyház konventjének is az elnöke volt. Azért kívántam ezeket megjegyezni, mert előadásomban fölhasználom természetesen a meglévő levéltári dokumentumokat, és a már megjelent Ravasz László és a zsidómentés, illetve a zsidókérdésben szerepet játszott dolgait, így Berecki Albert írását, Majsai Tamásnak, nemrégen Farkas Klaudiának jelent meg egy írása, és Randolph Brehevnek is az írását, aki a New York Egyetem Holocaust Institute-ban dolgozik, és több írásában foglalkozott Magyarországnak és a Magyarországon lévő holokauszttal, és ebben a protestáns egyházak szerepével a holokauszt idején. Mielőtt a zsidómentésre térnék Ravasz László életében, szeretnék szólni arról, hogy mint zsinat lelkészi elnöke a Felsőháznak is tagja volt, és ebben a minőségében valóban megszavazta az első és a második zsidó törvényt, s tudjuk, hogy az elsőt a Felsőház minden egyházi tagja megszavazta. Ennek körülményeivel több történész foglalkozott és értékelte a főpásztorok döntéseinek okát. Az értékelés nem mindenütt teljesen kedvezőtlen. A törvényhozás okai közé sorolták az Anschlusst Ausztria-Német megszállását és a zsidóság számarányához képest nagymérvű szereplését, főleg az ország gazdasági, kulturális és művészeti életében. Ravasz László a második zsidó törvény tárgyalásakor kifogásokat emelt, s hosszú tárgyalások után ugyan mégis megszavazta azt, mivel választások előtt álltak, és már folyt a nemzeti szocialista izgatás, várható volt a szélsőjobboldali erők tömeges bekerülése a parlamentbe. Amennyiben nem fogadja el a Felsőház a törvényt, akkor ez Teleki Pál miniszterelnök megbuktatását jelentette volna, és az Alsóház keresztül vitte volna mindenféleképpen a törvény elfogadását. Maga Teleki Pál személyesen beszélt erről Ravasz Lászlóval és a többi egyházi vezetővel. Ravasz László 1960-ban tanulmányt írt a zsidó kérdésről, s belátta mind az ő, mind a Felsőház hibáját, idézek ebből a tanulmányból. Tragikai vétség, nem vállaltuk a felelősséget a törvényjavaslat és a kormány megbuktatásáért. Ha mi közvetlenül a választások előtt megbuktatjuk a nemes gondolkozású, emberséges és mérsékelt Teleki Pált, olyan számban jő be a legszélsőbb jobboldal, hogy kivehetik a hatalmat a kormányzó kezéből. Akkor pedig ott lettünk volna, ahová csak 5 év múlva, 1944. március 19-én jutottunk, eddig az idézet. A továbbiakban nézzük Ravasz püspök úr tiltakozásait a zsidóság elleni atrocitások miatt és a tevékeny segítséget a zsidóság érdekében. 1939-ben az Országos Református Lelkész Egyesület ceglédi gyűlésén, amely Ravasz László vezetésével folyt, ugyanis 1936-tól Ravasz László az Országos Református Lelkész Egyesületnek is elnöke, ez a ceglédi gyűlés elvetette a Rosenberg-féle fajelméletet, mint pogány és a Szentírás tanításával ellentétes ideológiát. A harmadik zsidó törvény tervezettel Ravasz László élesen szembeszállt, amit az 1941. július 18-án tartott beszéde hitelesen bizonyít. Csak egy rövid részt idézek. Ezzel a református egyház későre bár, de országvilág előtt nyíltan szembeszállott a Hitler-féle démonizmussal, olvashatjuk Ravasz László válogatott írásaiban a 358. oldalon. Országos egyházi tisztségéből adódóan határozta el a Jópásztor missziói bizottság létrehozását a zsidómentésre. Erről röviden szólt Nagy Zsombor előttünk, részletesebben szeretnék egy kicsit szólni, mivel Ravasz László kezdeményezte, mint zsinat lelkészi elnöke, és az egyetemes konvent ennek a bizottságnak a létrehozását. A bizottság 1942. október 20-án jött létre az áttért zsidók lelki gondozására, és a rászorulók szociális és karitatív megsegítésére. A Magyarországi Református Egyház egyetemes konventje alapította meg, mely testületnek elnökeként Ravasz megbízza Muraközi Gyulát, a missziói előadót, ennek a misszió elnöké való kinevezésével, a konkrét munkára pedig Éliás Józsefet bízza meg. A bizottság munkájáról, benne Ravasz szerepéről Szenes Sándor Befejezetlen múlt című kötetében is szól, ahol Éliás József szintén beszámol arról, hogyan végezte ő a Jópásztor misszióban a zsidómentő munkát. Szól arról, hogy ezt Ravasz László anyagilag is támogatta. Ebben a munkában sok református lelkipásztor és egyháztag diakónus is részt vett. A zsidó származású diakónusok a szánrasi uralomig, a konvent elnöksége közbenjárása végett, mentességet élveztek a zsidóságra vonatkozó intézkedések alól, tehát nem kellett sárga csillagot viselniük, erről részletesebben majd később szólni fogok. Ebben a munkában a Jópásztor bizottságban részt vett Berecki Albert, Kádár Imre, Dobos Károly, Nagy Gyula, Borsos Sándor, Benkó Ferenc nyugalmazott államtitkár, dr. Kárpáti Géza törvényszéki bíró is. A német megszállás után Stéló Gábor, evangélikus lelkész is csatlakozott a Jópásztorhoz, s hozta létre a Gaudiopoliszt, az evangéliskusság csak ekkor csatlakozik a Jópásztor munkájához, tehát innen válik protestánssá, addig református munka a Jópásztor bizottságnak a munkája. A megszállás után megnövekedett a Jópásztor munkája, a lelkészek, diakónusok látogatták az internáló táborokba, munkaszolgálatos századokba kerülteket, menleveleket, keresztleveleket, élelmet szereztek a zsidóság mentésére. 1944. október 1-től 1945. február 1-jéig egy árvaházban, 31 otthonban menekítették a zsidó gyermekeket, várandos anyákat, mintegy 2000 főt. Az ellenállás útján Sós Géza révén kapja meg Éliás József az auschwitzi jegyzőkönyv egy példányát. A Jópásztor titkárnője Székely Mária fordítja le magyar nyelvre, és házilag sokszorosítják is. Ezeket a példányokat juttatják el az egyházi vezetőkhöz, így Serédihez, Ravaszhoz, Raffaishoz, megkapja Horthy Istvánné is, valamint Komoly Ottó, a Zsidó Szövetség elnöke is kap egy példányt. Itt jegyzem meg, a zsidó vezetők közül már kaptak nem magyar nyelvű, hanem a német nyelvű eredeti példánnyal rendelkeztek. Komoly Ottónak a reformátusság úgy érezte, hogy el kell juttatni a magyar nyelvű fordítást. Maga Berecki Albert komoly kapcsolatban volt Komoly Ottó haláláig, Komoly Ottóval és Ser Rabbival, aki nálunk a Lónyai Református Gimnáziumban a zsidó növendékeknek volt a zsidó vallástanára. Következzék most kronológikusan Ravasz László lépéseinek a zsidóság megmentéséért tett dolgai. Azért kívántam a kronológikus részt felhasználni, hiszen ezzel tudom legjobban bemutatni azt konkrétan, alá támasztva iratokkal is, hogy Ravasz László mit tett a zsidóság érdekében, hogyan lépett, hogyan dolgozott. 1944 tavaszán Ravasz László volt az első egyházi vezető, aki tiltakozott a zsidókkal való bánásmód miatt. 44. április 4-én Jaros Andor belügyminiszternél tiltakozik a zsidó ellenes rendszabályok ellen, és mentesítést kér a sárga csillag viselése alól, kiváltképpen az egyházi alkalmazottak számára, és kérte egy keresztény zsidó tanács megalakítását. Ezt a tényt Randolph L. Brehem szintén hozza, aki ugye foglalkozott a Magyarország keresztény egyházi és holokauszttal New Yorkban. 1944. április 6-án a református konvent és az evangélikus egyház újabb előterjesztése Sztójai miniszterelnöknek a mentesítések ügyében kérték a mentesítettek körének tágítását. Erőször csak a lelkipásztorokat, itt teszem hozzá, hogy Éliás József maga is zsidó származású, Sík Sándor, római katolikus költőnk, pap szintén zsidó származású. A lelkipásztorokat, a diakónusokat és a diakónisszákat mentesítették, később a presbitereket is. Végül a kormányzói mentesítés mindegy 20 000 embert érintett. 1944. április 12-én Ravasz a kormányzónál jár, s kéri, hogy a zsidó kérdésben ne tegyen semmi olyat, amely később a felelősséget rá, tehát magára, a kormányzóra hárítana. 1944. április 28-án a kormányzónál van ismét, és beszél a közelgő veszélyről, mivel hírt kapott az Északkelet Magyarországon, Nyíregyházán történt zsidók összefogásáról, azoknak munkaszolgálatra Németországba való viteléről. Kérte a kormányzót, hogy akadályozzon meg minden zsidók elleni atrocitást. Ravasz így írt erről a beszélgetésről. Idézem, a kormányzó úr bizonyos ellenérzéssel hallgatta előterjesztésemet, s olyan benyomás maradhatott benne, hogy túllépem az illetékességemnek a határvonalát. De ez a helyzetből következett, ezt, mint kockázatot, vállalnom kellett. Erről a beszélgetésről senki más nem tud, csak Perényi Zsigmond és Balogh Jenő. Idézet bezárva. 1944. május 9-én ugyan felkereste Mester Miklós vallás- és közoktatás ügyi államtitkárral a miniszterelnököt, Sztójait, és elmondta aggodalmait, de nem volt semmi eredménye. A miniszterelnök 1944. május 10-én adott semmit mondó választ Ravasz egyik levelére, amelyre Ravasz ezt válaszolta a konvent elnöksége nevében 1944. május 17-én, idézek ebből egy rövid részt, a zsidóknak minősülő egyének az elkülönítésnek a tényét a leghatározottabban helytelenítjük. Tehát Ravasz tiltakozik azzal kapcsolatban, hogy a zsidókat ne küldjék gettóba. A kormányban tudomást szereztek erről a tiltakozásról, és szerették volna megoldani a számukra kényes helyzetet. Ezért még képesek voltak Leányfarúra leutazni 1944. július 11-én, hogy este 7 órakor Ravasz László beteg ágyánál megbeszélést tartsanak, ahol a kultuszminiszter Antal István, Mester Miklós, Lőrinci Szabolcs, világi részről, majd Kapi Béla, Révész Imre, Belecki Albert egyházi részről voltak jelen. A talácskozás eredményeként az egyháziak megígérték, hogy nem olvassák fel a tiltakozást minden gyülekezetben, ha a budapesti zsidóság megkímélését írásban garantálja az állam, és engedélyezi az egyház munkálatát a megkeresztelkedett zsidók között. A miniszter ugyan ígéretet tett, de semmi betartása nem volt ennek az ígéretnek, és a tiltakozó leveleket próbálta az egyetemes konvent eljuttatni a gyülekezetekhez, hogy azokat felolvassák, azonban Antal István a levelek kézbesítését megakadályozta, meg lehetett tenni akkor is. A szálasi pucs után sem adta föl Ravasz. Tőle idézem, eleinte még tárgyaltam a szálasi kormány miniszterelnökével, és kértem Budapest nyílt várossá tételét, a totális kiürítés mellőzését, emberiességet a zsidósággal való bánásmódban, a deportálás megszüntetését, vagyon és életbiztonságot a zsidók számára. Idézet befejezve. 1944. december 1-én pedig így ír Szálasinak. Idézem, ez a bánásmód megcsúfolja Istennek azt az örök törvényét, amely az ellenséggel is emberséges bánásmódra kötelez, és nemzetünk fejére idézi az igazságos Isten haragját, sötét foltot ejt a magyar nemzet hírnevére, a magyarországi református egyház nevében. Isten íratlan és írott törvényei, az igazságosság és a nemzet igazi érdekei alapján az utolsó pillanatban is tiltakozom e bánásmód ellen. Szálasi december 16-án válaszolt, és kérte, hogy Ravasz nevezzen meg konkrét eseteket és személyeket, hogy el tudjon járni. Ravasz semmi módon nem tudott már erre a levélre válaszolni, mert menekülnie kellett a nyilasok elfogató parancsa elől. Ravasz László püspök élete határozott és bátor fellépése miatt 1944 karácsonyán veszélybe került. Idézem, a nyilasok keresték a Rádai utcában és Vera lánya lakásán. A karácsonyi prédikáció után Szabó Imre Esperes üzente neki, hogy rejtőzzék el a nyilasok elől. Gyalog elment a Lóránffy kórházba, ott élte át az ostromat. A Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke zsidómentő munkájának hatásairól szeretnék a következőkben szólni. A fontosabb tényeket sorolom fel. A hatásról annyit Berecki Albert, aki Ravasz megbízásából végezte a zsidómentő misszió munkáját, már jeleztem, komoly munkát tudott folytatni a zsidó egyházközséggel, és így komoly hírszolgálatban lehetett része mind a Magyarországi Református Egyháznak, mind a zsidó közösségnek. 1944. április 9-i tiltakozás eredménye az lett, hogy megszületett a kormányzói mentesítés, és mintegy 20 ezer embernek sikerült mentességet nyernie. Éliás József közli a jópásztor munkájáról 1944. október 1-től 1945. február 1-ig összesen 2000-en találtak menedéket, oltalmat gyermekotthonainkban. 1580 gyermek és 420 felnőtt. A tárgyalt korszakban 31 gyermekotthona volt a jópásztornak. Ezen felül lakással, ruhával, pénzzel és menlevéllel 1500 főnek segítették a magyarországi zsidókat. Ezt tette a skót misszió is, melynek egyik tagja Miss Jean Henningen, aki végezte a zsidó mentő missziót, ezért a mentő missziójáért elfogta a Gestapo, Auschwitzba hurcolta, deportálta, és 1944. július 17-én meghalt. Történeti tény, hogy a magyar kereszténység 1944. július 12-től október 15-éig megakadályozta, hogy a sztójai kormány a deportálásokat folytassa és fokozza. Ezt a tényt rögzíti a Népszabadság egyik cikke 2004. április 17-én Együttműködés, túlbuzgóság, közönnyel címmel, szerzője nem hozza teljes nevét, csak CZ G. Ez az aláírója a szerzőnek. Idézek ebből, a nyugati nagyhatalmak és a józanabb magyar politikusok, egyházi vezetők, közöttük Bethlen István, Ravasz László, tiltakozására Horthy leállította a deportálásokat, de 1944. októberében Szálasi Ferenc és a nyilasok a deportálásokat folytatták, és folytatódott az eszelős öldöklés. Azért tartottam fontosnak hozni ezt az idézetet, mert nem oly régi 2004-ből származó Népszabadságból, ahol kiemelik konkrétan Ravasz Lászlónak zsidómentő munkáját. Nem református egyház részről hangzik, nem Berecki Albert vagy más mondja mindezt, hanem a Népszabadság cikkéből hoztam az idézetet. Háború után bűnbánat. Ravasz László nagyon komolyan vette a zsidómentő munkát. Nagyon komolyan vette, és élt a bűnbánattal. De jól látta ő azt, hogy valamit tennie kell a református, evangélikus, de a római katolikus egyháznak közösen. És ezért 44. június 15-én a hercegprímást levélben kereste meg a zsidóság érdekében az együttműködésre, idézek. Mikor látják a keresztény egyházak elérkezetnek az időt arra, hogy egy ünnepélyes deklarációval ország és világ előtt tiltakozzanak a zsidókérdés megoldásának jelenleg gyakorolt embertelen módja ellen. A református egyház igénytelen nézete az, hogy az idő nagyon hamar elkövetkezett. Mielőtt egyházunk és a kormány között szakítás következnék be, szükséges még egy komoly figyelmeztetést küldeni a kormányzatnak, és benne a tiltakozást is, és a feddést. Egy ilyen tiltakozás tervét elkészítettem. Ezzel próbálta volna Seridi Justiniánt is bevenni a protestánsok tiltakozásába, el is juttatta a tiltakozásának egy példányát Seridihez, azonban maga a hercegprímás nem válaszolt Ravasz Lászlónak erre a levelére. Szeretnék szólni röviden arról, hogy a református evangélikus egyház között megvolt az együttműködés 944. június 23-án református és evangélikus egyházi vezetők küldöttsége Balogh Jenő, Radvánszky Albert, Kapi Béla, Berecki Albert, Muraközi Gyula viszi el a 9 püspök által aláírt levelet. Itt van még Vásárhelyi István is, az erdélyi püspök, ekkor ugye Erdély is részese és része a magyarországi református egyháznak. Viszik el a memorandumot a miniszterelnökhöz, melyet a fentiek értelmében Ravasz fogalmazott. Néhány szót ebből a memorandumból. A zsidó kérdés megoldásának a módja, mihelyt az Isten örök törvényeit kihívja, arra kényszerít minket, hogy tiltakozó, elítélő és ugyanakkor könyörgő szavunkat a felelős kormány elé vigyük. Ebben tudott együttműködni, és megvolt az együttműködés. Valóban Ravasz a református egyház és az evangélikus egyház között. Én ezt komoly munkának érzem, és komoly munkának tartom a zsidóság érdekében, amelyet közösen tudott a két protestáns egyház megtenni. A háború utáni bűnbánatban 1945. február 11-én Kálvin téren mondott el Ravasz László egy prédikációt, ekkor már prédikálhatott, kijöhetett a búvóhelyéről. Amit vet az ember, azt aratja, ez volt a prédikációjának a címe. Szól először Ravasz László a bűnbánat hangján. Mondja, testnek vetett az a nemzedék, amely megindította a szörnyű világháborút. A testnek vetett az a nemzedék, amelyik legnagyobb történelemformáló erőnek a gyűlöletet vallotta, s megkísérelte azt a heródesi gaztettet, hogy népeket, fajtákat gyökerestől kiírtson. Addig, amíg a magunk urai voltunk, Budapesten egész néprétegeket kártékony dúvatként írtottak, mint valami fertőző sereget, gettóba zártak, s nem telt bele pár hónap, Budapesten minden emberi élet tökéletesen bizonytalanná vált. Léleknek vetünk. Ennek első lépése a bűnbánat. Addig nincs nemzeti megújulás, mint ahogyan nincs egyéni megtérés és kiengesztelődés addig, amíg meg nem valljuk a tékozló fiúval egyenként és közösségben. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ravasz a 23. és a 24. püspöki jelentéséből következőt olvasom. Az egyházaknak el kell ismerniük, hogy szolgálatuk lehetett volna hatékonyabb, bátrabb, gyökeresebb. Ezért az egyház bűnbánattal tartozik, és fogadalommal az élő Istennek, hogy prófétai tisztében hívebben fog eljárni. Ravasz László, mint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke elrendelte 1945. június 4-e és 10-e között bűnbánati evangelizációs hetet tartsanak az egyházkerület minden gyülekezetében. 1945. augusztusában a 4 egyházkerület püspökei közös pásztorlevelet bocsátottak ki. Ebből egy szó idézek egy kicsit. Rettenetes visszaélést üztek a kereszténység szóval. A zsinati tanács 1945. május 9-én vallást tett bűneiről, erről Ladányi Sándor professzor úr bővebben írt. Idézek ebből a bűnvallásból. A Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsának május 9-i 310. határozatából a következőt mondja. Megvallja bűnét, elmulasztotta inteni népét és a felelősséget, amikor mindkettő Isten törvényeivel ellenkező útra tért, és nem áll ki egész bátran az ártatlanul üldözöttek mellett. A mai időkben egy pártatlanul gonosz zsidó üldözés után átérzi azt a nagy felelősséget, amelyet az Úr Jézus Krisztus az Anya Szent Egyházának minden nép megnyerésére nézve, általában Izrael népére nézve pedig különösképpen a kötelességévé tett. Megvallja azt a meggyőződését, hogy a Krisztus keresztjében omlik le az a választófal, amely az Efézusi levél szerint a két nemzetséget, a zsidót és a nem zsidót egymástól elválasztja. A Krisztus keresztje zsidóból és nem zsidóból egy új teremtményt alkot. Egyházunk egyelettel gondol azokra, akiket az üldözés elpusztított. Kifejezi azt a hitét, hogy a múltak hibáit kiengesztelni, egy jobb jövő alapjait megvetni, csak az ember szeretet alapján az evangélium szellemében lehet, és felhívja az összes igehirdetőket, tanítókat, pásztorokat és felvigyázókat, hogy a mai időkben különös nyomatékkal hirdessék és tanítsák református keresztény hitünknek ezt az alapvető igazságát. Eddig a zsinati határozatból Éliás József visszaemlékezése. A konvent elnökségi tanácsa olyan határozatokat hozott, amelyek tulajdonképpen messzebb mentek a bocsánatkérésnél. Kötelezővé tette, hogy az egyház 1200 szószékén minden év adventjének egyik vasárnapján Izrael nem az állam legyen az igehirdetés tárgya. Jó magam azért hozom ezt, mert Éliás József zsidó származású református lelkészként ítéli meg Ravasz munkáját, és nagyon-nagyon pozitívnak, jó magam is pozitívnak látom azt, hogy 1945 után, amíg Ravasz László betölti elnöki tisztét az református egyházban és az egyetemes konventen, addig valóban rendszerint minden advent harmadik vasárnapján szólnak prédikációk református egyházközségeinkben arról, hogy elsősorban a zsidó nép iránti feladatokról és kötelességekről kell szólni, ezt idéztem. Ez volt a fontos, és ezt jelölték meg, hogy ezekről prédikáljanak, szóljanak a lelkipásztorok adventben, akkor, amikor az Úr érkezése van, amikor vár mindenki Jézus Krisztus eljövetelére. Ezeknek az alkalmaknak a persejpénzét a Jópásztor Bizottság folyószámlájára küldték a gyülekezetek, a Jópásztor Bizottság 1952-ig működött, tehát a háború befejeztével nem záródott le a jópásztor munkája, 1952-ig végezhette munkáját. Nagy gyűléseket szerveztek a fővárosban és minden vidéki városba, de a falvakba is eljutottak. A zsidóknak a kereszténységről, keresztényeknek a zsidóságról. Ez volt az előadásaik témája. Prominens egyházi vezetők, világi kiválóságok lettek önkéntes, igen nagy hálára késztető szolgatásaink, mondja Éliás József az ő munkájukban. Volt olyan előadássorozatunk és előadássorozatom, amelynek hallgatósága nem fért el a templomban. A Vas utcában megafonnal kellett az utcán lévő hallgató tömeghez eljuttatni az előadást, Makon közvetlenül a szószékemhez préselődtek a nagy nyomástól a hallgatóim. Ezt azért mondom, mert maga Éliás József mondja. Nem más, ő. Éliás József Szenes Sándor könyvében Ravaszról ezt írja. Kezdeti passzivitása semmi esetre sem a zsidó ellenes intézkedésekkel való egyetértést akarta kifejezni, ellenkezőleg. Passzivitásával és némasággal gondolta kinyilváníthatónak a maga és az egyházi vezetés szembeállását. Az események azonban nem törték a keresztény egyház hallgatását és tétlenségét. Szerintem erre Ravasz László akkor döbbent rá, amikor megkapta az auschwitzi jegyzőkönyvet, és amikor május második felétől már a deportálások konkrét hírei is eljutottak hozzá a vidéki lelkészek és a püspökök jelentéseiből. Ravasz püspök az általa írt pro memoriában, amelyet tudomásom szerint 1944 végén vagy 45 elején készített, megjegyzi, hogy érezte azt a rendkívüli helyzetet, amely a keresztény egyházak közös fellépésének hiányából származott, és szerette volna ezt megszüntetni, befejezem itt Éliás idézetét. Éliás állításával kapcsolatomban azonban tény, hogy a harmadik zsidó törvény után, melyet Ravasz élesen, amely ellen Ravasz tiltakozott, létrehozta a Jópásztor missziói bizottságot a zsidók megsegítésére 42-ben. Ravasz aktivitását a zsidómentésben az események hozták magukkal, amelyet már az előbb fent vázoltam. Ravasznak erős, kálvinista küldetéstudata volt. Akik jól ismerik, tudják ezt. Nem akartam bővebben szólni Ravasznak egyházi munkájáról, csak a zsidómentésről, ahogy ez a megadott téma. A kálvinista küldetéstudathoz hozzátartozik az, hogy a kálvinista ember tudja azt, hogy a mindenható Istentől kapja az ő feladatát, az ő munkáját. Ravasz Lászlónak pedig nem kevés feladata volt az egyházától, mint lelkipásztor, mint a zsinat lelkészi elnöke, a konvent elnöke, és egyben feladata, felelőssége volt felsőházi tagként is. Amíg Ravasz László ezeket a tiszteket betöltötte, próbálta Isten előtt járva betölteni, komoly hívő ember volt, és ezért tudott mindenkor bűnbánatot gyakorolni. Az is egyértelműen került elénk, hogy több hónapos betegsége idején is dolgozott, irányította a zsidómentést, irányította a magyarországi református egyházat, Sőt, amint elmondottam, a kormány részéről is képesek voltak lemenni Leányfalura hozzá a zsidó kérdés ügyében. A keresztény egyházak összefogásában hatékonyabbnak látta a zsidómentő munkát Ravasz, és ezért egyezett meg az evangélikusokkal. Mindezt a munkát Isten előtt való felelősséggel végezte, mert a keresztény embernek nem csak küldetéstudata van, hanem felelősségtudata. És ez a felelősségtudat volt benne, amikor megpróbált és élt is azzal, hogy bűnbánatot gyakoroljon, amelyről már szóltam. Ott volt az ő felelősségtudatában. Ravasz László engedte, és erről csak néhány szóban szólok, hogy a református egyházon belül mindenki, aki úgy gondolta, végezze a zsidómentő munkát, így jó magam sokat foglalkoztam a Soldeo Gloria mozgalommal, SDG-vel, Sós Gézával, így Szilicén, Szárszon, itt a Kálvin téren is, és sok gyülekezetben menekítettek zsidókat, lengyel zsidókat is. Tukka Ilona, a Keresztény Leány Egyesület tagja is menekített zsidó embereket, így ő maga is 1997-ben megkapta a Világ Igaza díjat, nem csak Szabó Imre, tehát többen vannak magyar református egyházunkból, akik a Világ Igaza díjat kézhez vehették. A Magyarországi Református Egyház 1945 után nem szűnt meg a zsidósággal törődni. Mindenkor ott élt és ott volt, ahogy az előzőekben szóltam, a zsidóság ügye a Református Egyház életében, és folytatta a missziót. Igyekeztem Ravasz László életútjának püspöki zsinati elnöki tisztének pontos bemutatásával föltárni, hogy mi módon próbált segíteni a zsidóság helyzetén. Kérem, hogy fogadják el előadásomat, és köszönöm, hogy meghallgattak.